Sziasztok, és tárgyal titeket. Hát kösz a bevezető. Tehát én szerintem az alsó kukába voltam. Tehát ez... Ne versenyezzünk, jó? Nem készültem, hogy arról fogok beszélni, de lehet, hogy ma vagy holnap valamikor még előjönnek olyan dolgok is, amiből Isten kihozott bennünket, vagy engem legalábbis. Néhány szót magunkról. Gondolom tegeződhetünk, ti még ilyen fiatal gyülekezet vagytok, nem? Tehát, hogy 19 év, ha jól hallottam, akkor ez még a tegezős korszak van. Tődös János vagyok, van egy csodálatos feleségem, 22 éve vagyunk házasok, jól vizsgáztam. Van egy 20 éves fiunk, és egy 17 éves lányunk. Annak minden áldásával együtt. A többi ott van. Nagyon szeretjük őket, nagyon nagy kincsek az életünkben. Annyit talán így magunkról, hogy valóban 13 éve kezdtük, 13-14 éve elkezdtünk egy gyülekezet plántálást Vecsésen, Isten elhívott bennünket arra. Hát az egy dolog, hogy a kukába éreztem magamat akkor, amikor megtérhettem, és Isten kegyelmébe fogadott, de az elhívást, hogy szolgálatba hívott egy gyülekezet plántálás, ez egy nagyobb falat volt, azt gondolom, hogy egyáltalán így megmagyarázni. Ismertük mi magunkat is, hogy azért messze vagyunk mi attól, hogy mi elhívásban legyünk részt. Nem terveztem ezt elmondani, de azért most már így benne vagyunk. És jó, ránézek én is. És hát emlékszek rá, amikor úgy eldőlt a szívembe, hogy akkor most már Vecsésen engedelmeskedik, és elkezdjük a plántálást, akkor Balatonszemesről mentem haza éjjel egy körül, egy ilyen konferenciáról, és akkor azt mondtam a Istennek, hogy Uram, akkor ezt te mondod el a feleségemnek. Mert én annyira nem merem, mert hogyha előállok azzal, hogy gyülekezet plántálok, akkor tudom, hogy előhozza, hogy milyenek vagyunk, mik a hiányosságaink, és azok egész konkrét dolgok. És hát Isten azt a csodát megtette, hogy még aznap éjjel megmondta neki, úgyhogy hajnali 5 órakor fölébresztett, kihívott az asztalhoz, és mondta, hogy gyere, beszélni akarok veled. Férfiak, nem tudom, hogy szeretitek-e, amikor az asszony kiszólít hajnali 5-kor, hogy beszélem van veled. Ez így történt, és akkor leültünk, és akkor elkezdtem mondani, hogy figyelj, azt álmodtam, hogy itt Vecsésen elkezdtünk gyerekszolgálatokat, női klubot, és itt egy gyülekezet jött létre. És hát az Isten kegyelme az, mert ő az, aki tesz, és ő az, aki nem azt látja bennem, akinek én látom magam, mikor belenézek a tükörbe, vagy akár amikor az Isten igébe is nézek, és látom önmagamat, hanem ő azt látja, amivel formálhat, és amit tehet velem, és én így hívlak ma titeket, hogy ilyen lelkülettel álljunk neki, hogy Isten elhívott mindannyiunkat a szolgálatba, Istennek terve van mindannyiunkkal, és mi abban a fázisban vagyunk most benne, úgyhogy elég sokat kihagytam, majd ezt mind elmondhatod rólunk. Abban a fázisban vagyunk, hogy valóban egy gyülekezet plántálás előtt vagyunk, amikor arra vágyunk, hogy Isten újítson meg bennünket, adjon új tüzet, adjon új dolgokat, és hát azért jöttünk ide, mert szomjasak vagyunk, úgyhogy ennyi.
Én még annyit mondanék, hogy amikor megtudtam, hogy a gyülekezet hívott meg, egyrészt nagyon megtisztelő, és nem is értjük miért, mert annyira klassz tanítóitok vannak, hogy tényleg ország, sőt világhírűek szerintem. Viszont olyan szempontból nyilván megmelengette a szívemet, hogy én eléggé a debreceni és környéke nagyon a szívem csücskébe van. Tudnilik mamám kokadi, és én pedig diószegi lány vagyok, Bihar Diószeg, és 9 éves koromban elhoztak a szüleim Erdélyből, de képzeljétek el a gyerekkoromat, 4-5 éves lehettem, amikor a debreceni szabadkeresztény gyülekezetbe töltöttem havonta egy csendes hétvégét, csendes napot, úgyhogy effektíven, ha úgy tetszik, én ott nőttem föl abba a gyülekezetbe, és én megmondom őszintén, az első Isten közeli élményem 5 éves koromtól köthető, és ez nyilván párhuzamos ezzel az időszakkal, ami Kóposzt Jenő bácsival szolgált, apukám anno a cigány misszióba, meg Tenkei Zoli bácsi volt a legjobb barátja. Tehát, hogy így a gyerekkorom olyan volt, mintha így Isten ott fogná a kezem, és így vezetne, szóval, hogy és ezt Debrecenbe éltem át. Egy csomó-csomó élményem van, és ez mindig szívet melengető. Hát arról meg nem is beszélve, hogy a mentalitás, a mamám így nevelt, ugye ez a vendégszeretet, amivel ti bírtok, ez a környék, ez nagyon híres, úgyhogy köszönjük a vendégszereteteteket, hogy így befogadtok bennünket, és reméljük, hogy tudunk valami olyat mondani így már pesties emberekként, úgymond, ami hát, ha segít nektek, de biztos vagyok benne, hogy főleg az Isten királyságáról, ami egy csomószor egyébként az otthonunkban nyilvánul, meg a vendégszeretetünkről, erről is lesz szó. Erről ti sokkal többet tudnátok mondani. De akkor, ugye, ahogy mondta Jani, ugye annyit kell tudni, hogy igen, már ennyi ideje házasok vagyunk. A Jani anyukám által tért meg. Ugye Jánosnak a szülei baptista lelki pásztorok voltak Erdélyben sokáig, utána lezüllött, börtönbe került, és az anyukám volt az, aki Bibliát vitt neki a börtönbe, és akkor kijött, és utána ismerkedtünk. Megértve én ismertem látásból, de nem volt szimpatikus. És akkor valahogy mégis csak utána, de nagyon hálás vagyok Istennek. Egyébként annyit kell még róla tudni, hogy azon kívül, hogy ugye a Marján család, nem tudom, így ismeritek, nem, tangóharmonikával jártunk, mindig zenéltünk minden havonta egyszer még annó Debrecenbe. És apukám sajnos meghalt, amikor én 16 voltam autóbalesetben. Nyilván ez egy csomó mindentől megvédett, mondjuk a tinédzserzüléstől, de ugyanakkor meg hamar felnevelt, tehát ez egy nagyon nehéz időszak volt nekem az életembe, illetve a másik nehéz időszak után, a házasságunk után a fiunk betegen született, inkubált, tehát az is egy nagyon nehéz időszak volt, és ilyenkor mindig Isten nagyon-nagyon sokat formált, engem is, meg bennünket együtt. És a másik nehéz időszak az nemrég volt, 2005-ben tudtuk meg, hogy anyukám Alzheimeres, és nem gondoltam volna, hogy ennyire megvisel. Úgyhogy Isten megmutatta ezt is, hogy ebben is az ő dicsőségét, és ebben is láttam csodákat, isteni jelenlétet, az ő szellemét kinyilatkoztatva egy beteg ember által. Úgyhogy hát ilyen dolgok vannak mögöttünk, és a plántálásra koncentrálunk. Ennyit még így a családról.
Igen, hát így belevágva egy kicsit a ma esti témánkban, úgy most leesett a teher róla, mert olyan jó alkalom volt eddig, hogy ha ennyivel mentek el, akkor szerintem már, vagy megyünk el, akkor nem vagyunk szegények, úgyhogy innentől kezdve, ha már valamit így hozzáteszünk, az már csak habatortán. Isten királysága, mint missziós látás motorja a napjainkban, hát ez egy elég tágfogalmas cím, azt gondolom, úgyhogy innen beszélhetünk az Ószövetségtől a Jelenések könyvéig bármit. De igazából megfogott ez a gondolat így ennek a hétnek a témájaként, hogy Isten királyságát építjük, és ez egy fontos dolog. Nagyon sokszor a plántálásban azt láttuk, hogy ugye az Ószövetsége nem nagyon túl mit kezdeni, és valahogy az alakul ki így, főleg friss hívőkben, de nagyon sokszor meg így talán régebbi hívőkben is, hogy volt egy Ószövetségi Isten, meg van egy Újszövetségi Isten. Tehát az egy, még emlékszek is, hogy egyszer valaki úgy kérdezte, hogy az Ószövetséggel mit kezdjek, és mondta neki egyik hívőtestvér, az hagyj békén. Tehát, hogy, jó, persze vannak nehezen értető részek meg, stb., de hogy azért most egy pici párhuzammal kezdeném azt, hogy Istennek volt egy eredeti terve azzal, hogy az ő népe itt királyságot építsen. És ez a terv nem változott Istennél. Ószövetségbe se, meg Újszövetségbe se. És még így az előjáróban azt is elmondom, hogy a vecsési plántálásunkban a motivációnk is egy kicsit idevág. Nekem valamilyen szinten így az elhívásomban is benne van ez, hogy az emberekben az Isten képet megváltoztatni. Valahogy az a mottom így a kifele valók fele, a hitetlenek fele, és az a meggyőződésem, hogyha a hitetlen, és gondoljátok végig, aztán értékeljétek, hogy igaz vagy nem. Ha egy hitetlen ember, aki nem ismeri Istent, ha azt az Istent ismerné, aki ő valójában, nem azt, amire lefestették az eddigi keresztények, meg áll meg mindenféle vallás, meg stb., hanem aki valójában az Isten, akkor nem őt választanák. Egyszer voltunk egy ilyen Duma színházban, nem tudom, hogy szabad-e ilyen járni, vagy nem, de ez most akkor gyónás is egybe. És ott volt az egyik előadó, talán a Kőhalmi, hogy és egy csomót beszélt a papokról. Használt nem szép szavakat se, úgyhogy nem fogok idézni, de igazából azt, amit mondott a papokról, vicces volt, meg így az egyházról, a vallásról, olyan szinten lefestette, és végigjöttem, végiggondoltam, és mondtam, hogy ennek a sásznak tök igaza van. Kívülről így néz ki. De a Bibliában, akit én Isten megismertem, az egyáltalán nem ez. Hanem ő valaki teljesen más. És olyan jó lenne, hogyha tudnánk abba előrelépni, hogy valamilyen módon megváltoztassuk az embereknek az Isten képét. Hogy megváltozni, hogy azt az Istent ismerjék, akit mi ismerünk. Mert akkor biztos, hogy nem, mit tudom én, hova mennek, hát nem tudom, hogy 13. kerületben lakunk, Újlipótvárosba. Itt a panelek aljában rengeteg helyen, az most kutyát is sétáltatunk mostanában, és látjuk, hogy hogy legalább vagy 4-5 jósda van például csak. Jósda is, jóga is, az még több van. Ilyen ezotériás, akármi helyek. Tehát az emberekben van egyfajta szomjúság, de valahogy nem az élő Istent keresik. Állás vagyok azért, hogy Debrecenben több gyülekezet van, tehát nem kevés. Úgyhogy nektek ez nem szól egyébként most, ez úgy nekünk elsősorban. 5 Mózes 7-ben azt olvassuk, hogy Isten azért választotta ki az ő népét, mert az a nép a legjobb, a leggyönyörűségesebb. Nem. Jó, 5 Mózes 7:6-8-ig azt olvassuk, hogy mert az Úrnak, a te Istenednek szent népe vagy te, téged választott az Úr, a te Istened, hogy saját népe légy neki, minden nép közül a föld színén. Nem azért szeretett titeket az Úr, se nem azért választott titeket, mert minden népel többek volnátok, vagy valami, sőt, minden népnél kevesebb vagytok, azt mondta, Izrael népének. De ha ennek a párhuzamosát, vagy egyik párhuzamosát elolvassuk a Titus 3:7-ben, akkor ott is láthatjuk, hogy... Hú, de bal kézen nem megy ez a... Nem, már megvan, többet nem fogok itt keresni, keresem a rendesbe. Titus 3:5-7-ben azt mondjuk, hogy nem az igazságnak cselekedeteiből, amelyet mi cselekedtünk, abból, amiatt váltott meg. Hogy tette volna, ha ott voltunk a szemétládába? Mi legalábbis ketten, de úgy. Azt mondja, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket, az újjászületésnek fürdője és a Szentlélek megújítása által, melyet kitöltött ránk bőséggel, ami megtartó Jézus Krisztusunk által, hogy az ő kegyelméből megigazolván örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint. Tehát Isten kiválasztott bennünket, most egy kicsit így ugrálok, ószövetségbe az ő népét, új szövetségbe pedig minket kiválasztott bennünket. Nem azért választott ki, mert nem talált volna jobb embereket, hanem egész egyszerűen az ő akarata szerint kiválasztott bennünket. Azért, hogy, és akkor itt olvasok még egy-két ilyen részt, a Ézsaiás 43-ban azt mondja Izrael népének, hogy a nép, mert azért választottam magamnak, azért alkottam magamnak 43:21-ben, hogy hirdesse az én dicsőségemet. Az 1 Péter 2:9-10-ben pedig azt olvassuk, hogy ti pedig választott nemzetség, ez új szövetségnek szól nekünk, a mai gyülekezetnek, választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartása való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Isten kiválasztott bennünket egy néppé, és mi vagyunk az Isten népe, akinek van egy feladatunk, hogy hirdessük az ő hatalmas tetteit. Ez nem mindig sikerül. De Istennek ez volt, és az volt a célja mindezzel, a 3 Mózesben azt olvassuk, hogy köztetek járok, azt mondja Isten, és ha ti Istenetek lesztek, ti pedig az én népem lesztek, vagy a 2 Korintus 6-ban azt olvassuk ránk a gyülekezetre, mert ti az élő Istenek temploma vagytok, amint az Isten mondta, lakozom bennük és közöttük járok, és leszek nekik Istenük, ők pedig az ön népem lesznek. Isten erre hívott be bennünket. Ez az ő terve, ez az idilli kép. Hogy mi az ő népe vagyunk, mi az ő hatalmas dolgait hirdetjük, a világ látja, hogy felépült Isten királysága a földön általunk. Az Ószövetségben Izrael népe által, most pedig az új szövetségi gyülekezet által. Ez az Isten terve velünk. Ez a küldetésünk.
Mit folytatod? Ja, hát aki követ esetleg valamilyen úton, formán, ugye biztos, hogy lakberendező vagyok, sok női kreatív dolgot tartok, ugye a Covid alatt így kiszenvedtem a női evangelizációs videókat is, úgyhogy most videókat is készítettem, meg készítek, és van egy húgom, akit Lidiának hívnak, és a következő ilyen kreatívos dolog, az egy ilyen tapétákból ilyen absztrakt képet fogok készíteni, és az volt, hogy a húgom jutott róla eszembe, és a Lídia. És hát mondom, van egy ilyen történet a Bibliában, és még annyira nem tanulmányoztam előtte, tudtam, hogy van, meg kb. Miről szól, de úgy egy kicsit utána olvastam, és amikor mondta Jani, mi lesz a téma, hogy Isten királysága, hát mindenképpen, hát mekkora királyság az, hogy egy nő által jöhetett létre az első gyülekezet Európában. Illetve az ő háza volt az első missziós központ. Tehát így, wow, hát akkor Lídia, és akkor Lídián fogunk most idézőjelben, Jani mondja párhuzamosan majd a nagyon mély igéket, én majd így a gyakorlatias részét a Lídia történetéből. Öt részre osztottuk fel a mondani valónkat, úgyhogy remélem, hogy mindannyian visztek haza valami tanulságosat. Ugye annyit kell tudni Lídiáról, hogy abszolút bele tudom élni magam az ő helyzetébe, mert én is valamilyen szinten üzletasszony vagyok, van üzletünk, mondjuk nem egyedül kell csináljam, de Lídia önálló üzletasszony volt, sejmet készített, bíborárus volt, és nagyon gazdag. Ha úgy tetszik, a Váci utcában ő, neki lenne a divatszalonja, az egyik, és hogy Isten így is használta őt, sőt, így használta őt, sőt, a vagyonát felajánlotta, és a házát megnyitotta. Úgyhogy nekem ez ilyen szempontból nagyon tetszik. De hogy került Isten így a képbe, az életébe, hogy tényleg meg tudta nyitni a házát, és hogy alkalmas lett arra, hogy használja Isten. Nagyon izgalmas az a rész, hogy Pál is sokat szenvedett, nem csak mi, nincs már a plántálást 5 éve tervezzük, de most már konkrét lépések vannak, és tényleg szeptembertől indulunk, vagy októbertől. Viszont Pálnak is volt az életében egy csomó, hogy elindult valahova, és pont az Abcsel 16-ból, ha elolvassátok az elején, hogy elindult Pál valahova, és Isten nem engedte meg, hogy ott hirdesse az igét. Úgyhogy ez is egy izgalmas dolog látni azt, hogy nem csak mi járunk így, hogy néha mondanánk, de valamiért nem megy át. Hogy tényleg, hogy ki az, aki megnyitja az embereknek a szívét, vagy mi által kezd el így működni az ige. Úgyhogy, és akkor így keveredett oda Pál Lídiához. Jani azt mondta, hogy egyébként nem is nőre várt Pál, hanem egy férfiakra számított, úgyhogy ez is izgalmas dolog lehet, hogy mennyire hatékony egy női szolgáló is az Isten kezébe. Azt írja az ige, egyébként az Abcsel 16-14-et felolvasom, hogy hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tairi Tirából való bíborárus is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mondott. Tehát az Úr nyitotta meg a szívét. Tehát nagyon fontos, amikor arra gondolunk, hogy isteni királyság, akkor azt ugyanúgy tudatosan, tehát ez ilyen alapvető elveknek neveztem el magamban is, mert néha én is megjelenik egy új munkám, egy szép lakba, vagy egy otthonmagazinba, vagy csinálnak egy riportot velünk, nyertünk már többször díjat is, de úgy az ember úgy el tudja könyvelni magának, hogy na, hát igen. De nem, ez is Istené a dicsőség, és ez is Isten országát kell építse. És nagyon fontos, hogy itt is, hogy az Úr építi a királyságát, nem pedig mi. Tehát ezt tudatosítani és alapelvként beépíteni, magamnak mondom az életünkbe, hogy odaadni neki. És tényleg úgy, mint Pál, hogy megy ide is, oda is, és egyszer csak betalál. Tehát, hogy nekünk is ez a feladatunk, hogy mondjuk. Egyébként azt írja a Biblia, hogy a megfeszített Krisztust hirdeti Pál. Tehát nem mást, nem tudom milyen szlogeneket, nem tudom milyen eszközöket, vagy teológiát, vagy bibliaiskolákat kell elvégezni, hanem a megfeszített Krisztust hirdette még Pál is. És én úgy gondolom, hogy így tud az Isten királysága, hiszen erről szól a megfeszített Krisztusról. Úgyhogy ezt írtam föl. Aztán még azt is, hogy Isten tudja megnyitni az emberek szívét, mint Lídiáét is tette. Itt majd megyünk tovább a történetbe, de ugye Lídia nem egyedül volt, és mégis az ő szívét nyitotta meg Isten. Itt azt írja, az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. És az is nekem izgalmas, és még ehhez az részhez írtam föl az Isten királyságához, hogy bizony ebből a kis megmozdulásból lett a Filippi gyülekezet. Tehát, hogy ekkora dolgok történhetnek egy bíborárus nő kapcsán is.
Kicsit tovább lépve így ebbe a gondolkodásba, misszióról beszélve, mi is gyülekezet plántálásba elhívásunk van, és azt is tudjuk, hogy ez a gyülekezet és gyülekezet plántálása jött létre, és hogy ezt végzitek tovább. Nagyon sokszor azt látom, hogy egy gyülekezet plántálás elkezd valamit, és az elején egyébként mi is így voltunk Vecsésen szerintem, vagy ha nézem most a vecsési gyülekezetet, egy olyan 4 éve átadtuk azt a gyülekezetet, Isten kegyelméből létrejöhetett. Tehát rengeteg olyan programot hoztunk létre, amivel kapcsolatokat teremtsünk, amivel történnek dolgok, de hogy összegezzük azt, hogy miért is jók, hogy legyenek programok, akkor, mert hát ott van az Isten tisztelet, ott van a vasárnapi alkalom, nem? Tehát, hogy az kellene, hogy megfogja az embereket. És valahogy mi azt kaptuk, és ezt akarjuk így megosztani. Tudom, hogy végzitek ti is a programokat, meg csomó mindenben benne vagytok és szolgáltok. De valahogy mi azt láttuk mi is, hogy nem a nulláról indulunk az emberekkel. Tehát nem az van, hogy valakinek elmondjuk az evangéliumot, és ő soha nem hallott Krisztusról, Istenről semmit, hanem már van egy olyan -200, -500 lejáratott Isten képük az embereknek. És nagyon sokszor azt láttuk, hogy hogy csináltunk ilyen különböző programokat, amint találkoztunk emberekkel, ez arra volt elsősorban jó, hogy rájönnek, hogy jé, ezek a hívők normális emberek. Tehát, hogy nem valami ufók vagy égből pottyant valakik. Nagyon arra is volt ott, egy srác a férfi klubra járt, és mondta, hogy a feleséget élt meg először, persze, hát a nők ugye jobban szolgálnak meg, stb. Sőt, már be is meredkezett a felesége, mikor ő még mindig szektának tartott bennünket, és azt mondta, hogy pár év múlva mondta, hogy korábban szektának tartottalak benneteket, most jó fejek vagytok, vagy a múltkor egy jó fejek, most meg örülnék neki, hogy a gyerekeim ott ragadnátok nálatok. És ott ragadtak. De hogy megváltozzon az Isten képük, és valóban nagyon sokszor falakat rombolunk le ezekkel a programokkal. Nem szentesítjük a programokat, nem így illeszkednek bele ezek a missziós programok az Isten királyságába, hogy ezek a programok válnak szenté, akár egy patchwork klub se, nem bocs, azt ő vezette azért, mondom, de hogy ez egy fontos dolog. A másik dolog pedig az, azt gondolom, hogy a mai világban a társadalmi szerepállás is egy fontos tényező, hogy legyünk része hasznos módon annak a településnek, ahol élünk. Nekem úgy jön le az Apcsel 1.8, amikor az Úr Jézus megígérte, hogy el fog jönni a Szent Szellem, hogy azt mondta, hogy el fog jönni, és lesztek nékem tanúim, és hát Johannes Remertől hallottam ezt az ige magyarázatot, azért mondom, mert én nem egy ilyen nagy teológus vagyok, de ez a mártúria szó, ez azt jelenti, hogy lesztek nékem a mártíraim, lesztek nékem a képviselőim az életetek árán is, azért a helyért, ahol vagytok. És ez annyira megfogott engem, hogy így a gyülekezet plántálásban is ez volt végig a gondolatunkban, hogy mi vecsésért Isten előtt felelünk. És szerepet akarunk vállalni a programokkal, nem azért, mert most azok olyan szentek, hanem egész egyszerűen értéket adunk a településnek, és ilyen módon is változzon meg az emberek Isten képe, és ilyen módon is közel legyenek Istenhez. Egy nagyon fontos része ez az életünknek, és most is ezekbe akarunk megújulni, és éppen azok a kérdések, gondolom, hogy titeket is feszegetnek, hogy itt vannak ezek a járványok, meg egy csomó minden, valószínűleg nem jobbak lesznek ezek után azok a körülmények, ahogy megyünk tovább, majd, hogy milyen új lehetőségeket ad Isten, hogy kreatívan meg tudjuk osztani az evangéliumot az emberekkel, hogy kreatívan kapcsolatba tudjunk kerülni velük, és ebbe vagyunk benne. Tehát, hogy legyünk nyitottak, hogy a Szent Szellem hogyan vezet bennünket, és amíg itt leszünk ez a pár napban, egyébként mi is elfogadunk tőletek ezzel kapcsolatban is, ha beszélgetünk, mert nagyon szomjasak vagyunk arra, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen új lehetőségek fognak most megnyílni, és milyen új módon tudjuk elindítani a plántálásunkat.
Ennek a résznek a címe elvileg az volt, vagy az, a missziós programok hogyan építik Isten királyságát. Visszatérve Lídiához, illetve ez nekem is nagyon izgalmas történet volt olyan szempontból, hogy ugye az üzletben nagyon sok tehetős ügyfelünk van, és nyilván azért egy idő után kérdeznek, vagy látnak dolgokat, tehát hogy másak vagyunk, illetve hát nyilván néha készülnek felvételek rólunk tanításkor, fönt van neten, el lehet érni, tehát hogy effektíve idézőjelben nyílt lapokkal játszunk, és De attól függetlenül azért néva, tehát illetve még azt figyeltem még, hogy művészeket mennyien követnek Instán, hogy mi keresztények mennyire merünk önmagunk lenni, meg a personalizálást fölvállalni, nyilván erről lehet, hogy holnap kicsit többet fogunk beszélni, de hogy ez a rész engem mindig izgatott, hogy tudom úgy megélni a hitemet, a munkahelyemen hitelesen, hogy az világítson, és tényleg ne erőltetett legyen, nem műmosolja, hanem hogy tényleg szívből jöjjön, és ne lehet, hogy sokat tudnak rólam, lehet, hogy keveset, lehet, hogy akkor találkozik valaki Istennel általam, vagy egyáltalán találkozik keresztény hívő emberrel. Szóval ugye ez a része nagyon sokat foglalkoztat, és imádkozom, hogy próbálok minden nap ezért tenni, kisebb-nagyobb sikerrel. Tehát, hogy azt lehet a Lídia életéből is látni, hogy nem hagyta abba a szakmáját. Tehát, hogy betalált a szívében az ige, és azt látjuk, hogy a hozzáállás megtérés után az adottságait Istennek ajánlotta. Tehát, amit már mondtam az előbb, hogy felajánlotta a házát, missziós központ lett, Európa első missziós központ, első gyülekezete. Tehát, hogy nem az van, hogy na, akkor én már innentől nem is dolgozok, mert én áldott vagyok, vagy nem tudom én, hanem amilyen volt, azt adta Istennek, és hogy ez engem is mindig izgat, hogy az adottságaimmal szolgáljam Istent, hiszen nem mindenki dicsőít, nem mindenki tanít, különböző szolgálatok vannak egy gyülekezetben, hanem Isten szándékosan teremtett bennünket különbözőnek, hogy kirajzolódjon általunk a körülöttünk élőkbe, illetve hát a családban is, munkahelyben, gyülekezetben így tudjuk kiegészíteni egymást. És ami viszont érdekes, hogy találkozott Istennel, megnyitotta a szívét Lídiának, és új indítékai lettek. Tehát, hogy amikor mi is találkozunk Istennel, tehát, hogy nyilván megmarad az életünk, megmarad esetleg a munkánk, de válthatunk is persze. Tehát egy csomó minden megmarad, viszont ha találkozok Istennel, és valami megérinti a szívemet, akkor egyszerűen nem lehet, hogy ugyanaz az indítékom, mint előtte. Tehát Isten új indítékokat helyez a szívetekbe nektek is, hogyha így megnézitek, vagy visszagondoltok olyan oszlopokra, amiket Isten végzett az életetekbe, hogy onnantól kezdve másképpen gondoltátok. Ez ma is igaz. Új célok lebegnek a szemeink előtt. Isteni célok. Nem tudom, szoktatok így álmodozni, vagy így gondolni. Ez a gyerekkoromban tanultam, még nem szedtem a vasárpiskát. What would Jesus do? Hogy mit csinálna most Jézus? Egy csomószor így gondoltam. Mentem a villamoson, és akkor láttam valamit, elgondoltam. Amit, de mit tenne Jézus? Ez így annyira bennem ragadt, hogy ugyanígy lehetett Lídia életében, és hogy Isten annyira megérintette, annyira új célokat helyezett az ő szívébe, hogy tehát, hogy mi lebeg a szemem előtt, mint egy álom, mint egy isteni látás, hogy az lebeg, amit Isten el akar élni általam, akkor újfajta isteni eszközöket használunk. Hát elég sok hölgy van itt a teremben, ha csak hölgyek lennének, akkor nyilván akkor a pletykáról, akkor van egy-két hölgy, aki nagyon profi szinten űz dolgokat, ugye az irányítás, meg érzünk dolgokat, és ez nem baj, Isten így teremtett. De hogy miért használom, mire használom? Ezeket az adottságokat Isten azért használta ugyanúgy, hogy ezzel jót tegyek, és a jóra használjam. Úgyhogy ezeket az eszköztárainkat, amik vannak, ezt Isten országa építésére érdemes használni. Akkor fölírtam még, hogy Istennel találkoznak ezáltal az emberek. Tehát ezért ennyire fontos, mert hogy Lídiát is ismerték azelőtt, Isten megérintette, és utána ismerték, találkozott az emberekkel megint. Tehát, hogy Istent mutatja be az élete ezáltal, és mekkora dolog az, hogy nem tudom, azelőtt mit csinált a házában, mit nem csinált, milyen vendégszerető volt, vagy nem volt vendégszerető, de hogy mekkora változás ez, hogy találkozhatnak az emberek Istennel ezáltal, hogy megnyitotta akár a házát. És akkor még egy dolog, ami nekem föltűnt ebbe, és itt a missziós programokban említeném még, hogy a hithallásból van, hogy Lídia is, Lídia másképpen hallgatta. Tehát ugye azt is tudjuk, hogy többen mentek ki, több asszony a tóhoz, sőt, ha hetente egyszer mentek ki szombaton, majd azt mindjárt említjük. Viszont, hogy Lídia valamiért másképpen. Tehát, hogy és ezt soha ne felejtsük el, hogy tényleg Istennél van a kulcs, és ne gondoljuk azt, hogy mi azt tudjuk. Tök mindegy, hogy milyen szintre jutottunk el az életünkbe, és hogy halljuk, és hogy hittel hallgassuk. És szerintem egyébként valószínűleg ez lehetett.
Igen, itt a hithez még szeretnék egy olyat mondani, hogy a gyülekezet plántálásba, mindig a missziós programoknál nézve, hogy nekünk nagyon fontos alapkő volt, hogy ez az Isten királyságát építse. Ez pedig akkor tud megtörténni, hogyha hitelesek vagyunk. Nekünk nem becsempészni kell az evangéliumot az emberek életébe. Nem átverni kell őket, vagy ez egy nagyon fontos alapunk volt, hogy figyelj, gyere el egy csocsóklubra, csocsózunk, és akkor majd közben valahogy betolom neked az evangéliumot a torkodon, hanem ha hirdettünk valamit, akár, mit tudom, mit csináltak, Pestfélre klubot, mit csináltak, tényleg volt csocsóklubunk egyébként, volt játszóház is, meg férfiklub, meg mindenféle dolog, de ezeknek mind elétettük, hogy keresztény csocsóklub. És akkor az első az volt, hogy mitől keresztény egy csocsóklub, és akkor tudtuk beszélgetni, hogy mitől az. De hogy egyáltalán legyünk hitelesek, nekem nagyon meg, hogy mondjam, 2 Timóteus 3-ban mondja Pál apostol, hogy milyenek lesznek az utolsó időkben az emberek, vagyis a hívők, a keresztények. És ott beszél arról is, és mondja azt is, hogy egy olyan kifejezést használ, hogy a hitre nézve, 2 Timóteus 3:8-ban nem becsületes emberek. És hogy nem szeretnék nagyon azzal válni. Tehát, hogy minden területen az evangélium az elegendő, az eladja magát. Mi nem egy olcsó dolgot kell valahogy felturbósítsunk és eladjuk az embereknek, hanem nálunk van a legnagyobb kincs, az egyetlen kincs. A megoldás az ő életére vonatkozólag. És ez nagyon fontos számunkra, hogy ilyen tekintetben is legyünk hitelesek. Hogy nem átverni akarjuk az embereket, és majd valahogy elmondjuk. Abból már kaptak sokat egyébként az emberek. Másik ilyen dolog az pedig a hit kérdése, amivel az előbb befejezte Maria, hogy a hit kérdése. Valóban nem a programok fogják az emberek gondolkodását megváltoztatni. Bár lehet úgy jött le az előbb, hogy a programok mennyire megváltoztatták. Programokkal kapcsolatba kerültünk emberekkel. De az igen nagyon ott mozoszkál bennem az 1 János 5:4-ben, hogy mert mindaz, ami Istentől született, legyőző világot, és az a győzelem, ami legyőzte a világot most, az a mi hitünk. Valóban sokszor azt mondjuk, hogy Jézus győzött a kereszten. Ez így igaz. De ma úgy győz Isten az én környezetembe, azokba a missziós dolgokba, hogyha az én hitem benne van. Ez a hit az, ami tud dolgozni. És nagyon nagy kérdés, hogy mi ennek az egésznek a motorja. Ezzel szeretnénk folytatni.
Igen, mi a motor? Ugye azt látjuk, hogy Lídia, ez az asszony, használható eszköze volt Isten kezében, egy használható eszköz. Mindent alárendelt Isten akaratának, Isten így tud bennünket is használni arra, amire akar. Tehát, hogy tényleg mindent alá kell rendelnem. Az Abcsel 16:16-ban azt olvassuk, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban. Ugye ezt mondta az apostoloknak Lídia. Tehát, hogy azok után, hogy megnyitotta Isten a szívét, átélés, megtért, bemerítkezett, még utána mondta, ha ti is úgy látjátok, tehát nem idézőjebe elszállt magától, hogy na akkor most friss hívőnként, ugye, de hogy ezt az fajta alázatot szerintem nekünk is érdemes így x év után is végig gondoljuk az életünkbe keresztényként, hogy így fordulok-e a mai napig Istenhez az adottságaimmal, meg így alárendelem Istennek magamat, hogy ha te is úgy látod, akkor. És nem adott nagyot, csak egy szállást. Azt érezte, hogy ez az, amire vágyott, hiányzott, kereste. Amikor ezt érezzük, ez mint egy motor, tehát, hogy igen, ez az, ami hajt, hogy ez hiányzott. Tehát ez, amikor megérint Isten igéje, és elkapjuk a gépszíjat, akkor azt érezzük, azt érezzük, hogy ez annyira hiányzott, hogy ez milyen jó. Biztos éreztetek már ilyet, most aki volt már nyaralni a Covid után, az szerintem hasonlókat érezhetett át, hogy milyen az. És Lídia valószínűleg ezt érezte, amikor megérintette, na ez az, erre vártam. Úgyhogy ilyen az, amikor az ige munkálkodni kezd bennünk. Benne elkezdett munkálkodni, és azonnal betöltötte, és azonnal ezt akarta tenni, és arárendelte magát Isten akaratának. Ha úgy tetszik, új ember formálódott ki, hiszen ez a ugye, megtérés. Hát nagyon fontos, hogy itt is, amit mondott a Sándor is az elején, nem azért gyűlünk össze, hogy többen legyünk, hanem hogy átéljük ezt a csodát, és Isten beleszóljon az életünkbe. Úgyhogy erre vágyom, hogy olyan motor legyen a szívetekben, most olyan alakuljon ki, hogy vágyjatok rá, hogy Isten beleszóljon az életetekbe a jó értelmébe.
Igazából olyan helyzetben van az életünk most, ahogy mondtam, hogy egy új gyülekezet plántálás előtt vagyunk, és annyira vágyom arra, hogy Isten úgy még jobban, sokkal nagyobb tűzzel, mint ahogy 13 évvel ezelőtt a vecsését elkezdtük, most benne legyünk egy másikban, és tényleg azért imádkoztam, Isten újítsa meg. És amikor ez volt bennem, akkor így a Pál apostolnak a megújulása jött elém. És ezt szeretném most egy kicsit így megosztani veletek. Nem tudom, hogy mi a motor, Sanyi, hogy 19 éve ott van benned. Mi motivál téged? Mi motivál téged, aki itt vagy ma, és lehet, hogy eddig beletettél valamit, és lehet, hogy volt már olyan, hogy könnyebb lett volna összetörni a súly alatt. De mi az, ami mégis megtart, hogy tovább menjek? Én belegondoltam Pál apostolnak az életébe, aki nagyon sokat beletett, odaadta az életét, nem? Egyik missziós út, másik missziós út. Tényleg akkor is ment, amikor a Szentlélek nem akarta engedni. Tehát az a típusú volt, hogy ment, ha neki megyek a falnak, de megyek, nem érdekes, mert engem elhívott Isten. Picit ilyen vagyok, én is ütöttem el néhány a fejemet a falba, de hát nem tudunk megállni. De igazából, és mit kapott Pál cserébe? Valahogy azt látom, hogy a gyülekezetek, amiket alapított, nézzétek meg a korintusi gyülekezetet. Hát megkérdőjelezték az apostolságát. Nem egy levélben magyarázkodik, hogy én is vagyok olyan apostol, mint valamelyik, vagy mit tudom én. És akkor ott van Pál, a Filippi levelet olvassa, és most legutoljára itt van ez az egyszerű fordítás, abból olvastam, és előjött ott bennem valami. Nem tudom, hogy pontosan azt jelenti a szöveg, vagy nem, de aztán utána jártam, hogy igen. Ugye biztos ismeritek ezt az igét, hogy van egy cél mögöttem, meg előttem, ugye? Filippi 3:10. Így nem lesz könnyű, hogyha nem adanyítottam, igen. És amikor azt mondja, hogy nem mondom már elértem volna, ugye ismerjük ezt az igét, vagy már tökéletes lennék, hanem igyekszek, hogy el is érjem. Atyám, fia, nem mondom, hogy elértem volna, soha megismerjük, de azt mondja, de egyet cselekszek, ami mögöttem van, azt elfelejtem, ami előttem van, annak célegyenest megyek a célnak. És ezt annyi sokszor beszéltem erről, annyi sokszor szólt hozzám az ige. És tényleg van egy csomó dolog, amit el kell felejteni. Gondolom Pál apostolnak is volt az, hogy elfelejtsd, hogy egyáltalán megkérdőjelezték, hogy ő kicsoda. Vagy amikor így nehézségeken, mélységeken ment keresztül emiatt. De amikor így elolvastam, hogy előtte miről is beszél itt Pál, és előtte, mint hogyha elkezdődött mondani, az, hogy mindig elsiklottam ott előtte, hogy azt mondja, hogy megismerjem őt, és az ő feltámadásának erejét. És az egyszerű fordítás azt mondja, hogy az a célom, hogy megismerjem őt. És akkor úgy leesett, hogy itt, amikor azt mondja, hogy az a célom, hát Pál apostol, hát neki milyen céljai voltak, nem? Elérni Európába az evangéliummal. Egy ilyen missziós programot indítani. Ott egy sátoros evangélizálást. Biztos ez is csinált a sátrakat, hogy benne a sátoros evangélizálás. De hogy és milyen nagy céljai voltak? És azt mondja, hogy És megdöbbentett. Nem ezt írja célnak. Visszajöp azt mondja, hogy az az egyetlen célom, hogy megismerjem őt, Jézus Krisztust, az ő feltámadásának erejét. És nekem ez úgy jött le, ez majd olvassátok el egybe ezt a harmadik részt tényleg, így, hogy mint a Pál apostol megfrissül a küldetésébe. Mint ha oda teszi Úr, és azt mondja ott, hogy kárnak és szemétnek ítéltem mindent, pedig lehettem volna valaki, hát teológus voltam meg, stb. De kárnak és szemétnek ítéltem Jézus Krisztusért. És akkor tovább megy, azt mondja, hogy most is kárnak és szemétnek ítélek mindent. Lehet olyan dolgokat is, amit ezelőtt csináltam valamikor. Azért, hogy Jézus Krisztus megismerjem, és hogy ez a cél helyreálljon az életembe. És tényleg, lehet, hogy benne vagyunk szolgálatban, lehet, hogy elértünk sok mindent, és lehet, hogy be vannak új fásulva dolgok az életünkbe. De akkor menjünk végig ezen a Filippi levélen, Pál apostollal, és jussunk el oda, hogy ami mögöttem van, azt elengedem. És most neki feszülök a célnak, Jézus Krisztusnak, hogy ő kerüljön vissza a középpontba az életembe. És ha visszakerül a középpontba, akkor helyre kerül minden. Akkor helyén lesz minden. Mert a célunk nem a szolgálat, bár most arról kéne beszéljünk, ugye, hanem a célunk az, hogy megismerjük őt. És ne veszítsük el ezt a célt, nagyon fontos. Nagyon szólt ez egy párhuzamosan jelenések könyvvel, tudjátok, van egy gyülekezet, amelyiknek ír az Úr Jézus, mondja nekik, hogy ti az a gyülekezet vagytok, akik terhet viseltek, akikbe működik a lélek megkülönböztetése. Felismeritek a hamis profétákat, felismeritek egy csomó mindent. Szolgálatok mennek, nem fáradtok bele, csináljátok, evangelizáltok, minden megy. Csak elveszett ez a fontos motiváció, hogy Jézus Krisztus a középen maradjon. Úgy fogalmazza meg ezt, az első szeretet az elveszett. És Isten az helyre akarja állítani az életünkbe, hogy az a motiváció az kerüljön vissza, hogy ő van elől, nem az én szolgálatom, nem az, ami fog alakulni Budapesten, Debrecenben, bárhol, Szegeden, hanem Jézus Krisztus, az ő királysága. Ez a fontos az életemben, hogy az ő neve dicsőjön meg. Ne felejtsük el, hogy azért választott ki bennünket, hogy az ő neve legyen nagyjá, hogy a Jézus neve legyen nagyjá ma az életünkben. Ez lehet a mi motivációnk, és ez lehet az egésznek a motorja. Mert ha végig gondolom, hogy Pál apostolnak a szolgálat lett volna, hogy eddig gondolkodtam erről, hogy a cél, akkor ezek a pofonok, amiket kapott, hogy őt még apostolnak se fogadták el, mennyire összetörték volna, nem? Mennyire kiesett volna a szolgálatból. De neki nem ez volt a cél, hanem az, hogy a Jézus Krisztus akaratát tegye. És ha ennél még nagyobbat akarunk keresni, Jézus Krisztus azt mondja, amikor bármiről kérdezték János evangéliumások, szóval ilyen szófordulatban, nem is tehetek mást. Lefordítom egy egyszerű fordításba. Én egész éjszaka imádkoztam, az atyával beszélgettem, és én csak azt tehetem ma, azt mondhatom, amit ő nekem mondott. Hogy mennyivel másabb motiváció ez, mint hogy benne vagyunk sokszor az Istenért való szolgálatba, és elkezdünk befásulni az életünk. Ezt magamból mondom, én kellett ebből megújjak, úgyhogy remélem, hogy ez azért mindannyiunknak egy kicsit úgy megfrissítő.
Hogyan valósulhat ez meg napjainkban, ez a következőnek a címe? Most azért én kicsit most ellenmondok neked, mert ugye valaki ismer, ez ugye nekem nagyon fontos, a kreatív, a szolgálat, női klubok, kreatív gyerekklubok, tehát hogy, és ez azért jó, mert hogy nyilván Isten van a középpontban, viszont olyan embereket is elérhetünk, ami ezekkel az eszközökkel, akit másképpen nem érnénk el, mert nem jönne be a gyülekezetbe, de egy ilyen alkalomra viszont eljön, és akkor így kapcsolatok lesznek, és meg fog térni. Úgyhogy én azért bátorítok mindenkit, hogy azért nyugodtan nyissatok, mert azért nem mindenki csak mindig az írásra, hanem ugye érezzük és lássuk, hogy jó az Úr, ne csak hallgassuk, de hallgatni is lehet, persze, meg közben is lehet hallgatni, de közben érezhetjük is. Na szóval, a következő részben visszatérünk újra Lidiához. Ugye, amit mondtam, hogy nekem ez a történet azért nagyon szimpatikus, mert nagyon, tehát az mi ez a cím, hogy hogyan valósulhat meg napjainkban, hogy annyira hasonlít, hogyha nekem is volt pár év megadatott, hogy pár évig nem kellett dolgoznom, otthon láttam a gyerekeim, annyira hálás vagyok érte, de ugyanakkor itt a Bibliában is van egy ilyen nő, aki bizony dolgozott, és ilyen szempontból így nekem most így úgy sokat mond, meg azoknak a hölgyeknek is, akik most esetleg hasonló cipőben vannak, bár otthon is sok a munka mindig, úgyhogy ti is sokkal többet tesztek, de hogy mindannyian bele tudjuk egy picikét élni magunkat, hogy ahogy mondtam már, hogy önálló, menő idézőjelben, független vállalkozó, pénzzel, erkölcsi kockázatot vállalt, mivel hogy pénzzel foglalkozott, de Képzeljétek el, neki is Isten volt a megoldás. Hányszor találkozunk olyan emberekkel, hogy folyamatosan álmodoznak, na majd ha az meg lesz, na majd ha az meg lesz. De hogy láthatunk egy hölgyet, akinek mindene megvolt. Megvolt a menő üzlete, jó hírneve, pénze, és mégis Isten volt neki is a megoldás. Ez milyen jó már. Ezt még felírtam magamnak, hogy Lidia nem egy műkedvelő keresztény volt, hanem egy hivatásos krisztusi tanítvány. Mert nagyon sokszor van az, hogy találkozunk ilyen menő keresztény üzletemberekkel, és akkor mondjuk én is elkezdtem most gyűjteni, csak kicsi porcelánok, ez így mi nem vagyunk menő keresztény üzletemberek, csak hogy nagyon sokszor látok ilyet, és akkor elkezdem gyűjteni festményeket, vagy autókat, ilyen méregdrága dolgokat, hogy bizony erről is híresek lehetünk, hogy keresztényként műkedvelők vagyunk, de hogy nem feltétlen erről kell híresek legyünk, hanem, és ő sem arról volt híres, hogy na, akkor gazdag, és megteheti, és műkedvel, és művelt, és közben, és akkor villoghat, hanem, hogy krisztusi tanítvány lett. Tehát ez engem is nagyon inspirált. És képzeljétek el, hogy ezt mondták az apostolokról a városban az emberek. Ezek után, hogy ilyen dolgok történtek, Lídia megnyitotta a házát, és ilyeneket mondtak az emberek. Ez a Abcsel 16-20-21. Ezek az emberek felforgatták a városunkat, zsidók lévén olyan szokásokat hirdetnek, amelyeket nekünk nem szabad átvennünk. Szóval ez az, amikor Isten elkezd dolgozni, hogy bizony, egy csomó embert meg fog Isten érinteni általunk, csomóan meg fognak térni, de hogy az ördögöt zavarják ezek a dolgok, és bizony, aki ezt nem érti, vagy nyilván a gonosz, az ördög, az rossz hírünket fogja terjeszteni. Innen tudhatjuk, hogy jót képviselünk, és akkor mindjárt folytatjuk tovább a történetet.
Hát, hogyan valósulhat meg napjainkban az, hogy Isten királysága felépüljön? Mostanában nagyon sokat találkozok kétféle irányal így keresztény körbe. Nem tudom, hogy aktuális ebbe a gyülekezetbe, vagy nem ez a gondolkodás, de úgy éreztem, hogy ezért idehozom ezt. Számomra mind a kettő nagyon fontos, de azt is látom, hogy nagyon sokszor eltévednek gyülekezetek, és ezért beszűkülnek a dolgok. Csak két igét hozok ide, hogy az egyiket, hogy a gyülekezetnek az a dolga úgy építi Isten királyságát, hogy jó legyen a dicsőítés, nem? De az egyik az, hogy az Úr Jézus megmondta, ott van a János Evangélium a 4. részében, hogy szellemben és igazságban imádják az atyát. Ez a gyülekezet dolga. És akkor látok embereket kardoskodni ezen az oldalon. És akkor van a másik történet, amikor vegyük ezt az igét, itt is van, több igét is mondhatnánk, hogy menjetek el, tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítve őket, atyának, fiúnak, szentszellemnek nevében, stb. Vagy Abcsel 1:8. És akkor itt van a másik, hogy menjünk és missziózzunk. És valahogy azt látom nagyon sokszor, hogy ez a kettő úgy nehezen marad meg egy gyülekezetben, hogy együttműködjön. Pedig valahogy ez lenne a motorja a dolognak. Mert hiszem, hogy ez együtt tud működni. Hogyha az Isten dicsőítése, csak itt jár a fejembe az, ahogy valaki mondta, azért is mondom először, mert ez zavarjon engem. Mondta az egyik tesó, hogy figyelj, ha egy olyan alkalmat csinálunk vasárnap, ahol leszakad a menny, akkor semmit nem kell csinálni. És mondtam, hogy ha nem csinálsz semmit, akkor várhatod. Persze, igen. Vannak különös korszakok, és olvassuk, és látjuk ezeket. Én is éltem át egy ébredést, 18 éves voltam fiatalként, amikor egész egyszerűen az rendszerem úgy besöpörte az egész ifit meg, ahova mentünk, és csak megszólaltunk, megtértek az emberek. Egy áldott kegyelmi korszak volt, vagy nem is tudom elmondani, hogy... De valahogy azt látom, hogy azok a gyülekezetek, ahol... és lehet egy picit most itt őszintén is beszélni, ugye, tehát nem, ezek a karizmatikus gyülekezetek, ti is egy ilyen karizmatikus gyülekezetek vagytok, ugye, tehát, hogy nem ilyen fajta. Azok a karizmatikus gyülekezetek, ahol látjuk, hogy működnek az ajándékok, sokszor azt látom az ördögnek a tervének, hogy nem baj, legyenek ott az ajándékok, de ők zárkózzanak be, és ott maguk között éljék ki az ajándékokat, szóljanak nyelveken, profétáljanak, csináljanak mindent, csak ki ne tegyék a lábukat missziózni. És akkor megengedi. Még nem baj, még nem is zavarja meg, hogy áldás legyen köztük, mert akkor bezárták a falat. És akkor a másik oldalon meg azt látjuk, hogy nagyon sokszor elkezdünk mindenféle missziót csinálni, és oda jutunk, hogy ha a másik oldal nem működik, hogy valóban szellemben és igazságban, hogy az Isten dicsőítése az, és így megéljük ezt, hogy a Szent Szellemre szükségünk van, hogy akkor előbb-utóbb egy ilyen emberi erőfeszítésé válik, és jó programokat csinálunk. Hogy nekem az az álmom, hogy ez ugye együttműködjön a gyülekezetben. Hogy meglegyen a szellemi része, és meglegyen az, hogy oda tesszük magunkat, oda szálljunk magunkat, és szolgálunk, és kimegyünk, és tesszük. Ez a kettő szerintem nem mond egyet egy ellent a Bibliában egymásnak, és fontos lenne, hogy ezzel így menjünk. Az igazi kérdés az nyilván az az, hogy ma milyen módon jut el az evangélium az emberekhez. És az Úr Jézus úgy küldötte bennünket, itt az Úr Jézus parancsába azt mondjuk, hogy menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket. És hiszem, hogyha ebben a szolgálatban vagyunk benne, akkor elsősorban ez a szolgálat fogja Isten dicsőíteni. Mert az Úr Jézus maga úgy tesz bizonyságot, nem azt mondja, hogy én odaálltam és fölemelt kezekkel dicsértem az atyát, hanem azt mondja, János 17-ben olvassuk, hogy Atyám, én megdicsőítettelek téged azzal, hogy azt az elhívást, amire elküldtél engem, azt elvégeztem. És azt hiszem, hogy elsősorban ezzel fogjuk Isten megdicsőíteni, hogy azt az elhívást betöltjük, amire Isten elhívott bennünket. És akkor szeretnék még egy témába itt befejezésképpen, hogy mindebben, és talán egy picit így belismerve, mi az én dolgom? Számomra megdöbbentő az, ahogy kezdtem a Sanya az alkalmat, mert nem beszéltünk össze. Ezt az igét írtam ide, kitelt direkt innen, akkor el is olvasom. Az Efézus 5.25-27-ben. Nem a házasság tanfolyamot akarom tartani, de csak összefügg ezzel, ahogy mondja Pál itt a dolgokat, hogy ti férfiak szeressétek a ti feleségeteket, miképpen Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdőjével az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat úgy, hogy azon ne legyen szeplő vagy sömörgőzés, vagy valami aféle, hanem hogy legyen szedd és fetetlen. Emlékeztek, mi volt a kérdés ma este? Hogy hogyan fogja Isten, vagy milyen lesz a gyülekezet, amikor az Úr Jézus visszajön? Tökéletes. Isten helyre akar állítani bennünket, hogy, és megtaláljuk a mi helyünket, hogy ez a helyreállás megtörténjen. Isten helyre fogja állítani a gyülekezetet, a Krisztus testét. Mert mi az ő testének tagjai vagyunk, az ő testéből és az ő csontjaiból valók vagyunk.
Hát mi az én dolgom? Hát ugye, hogyha nézzük a Lídia életét, hogy keresztényként is végezte tovább a munkáját, méghozzá nem akárhogy, hanem becsületesen. Tehát én úgy gondolom, hogy ez majd ránk is igaz, hogy keresztényként még becsületesebben kell dolgozzunk is. Lídia ugyanúgy megtért, és a hazájából hozott hagyomány alapján készítette a bíbort, és ez a luxus volt. Én úgy gondolom, hogy ez se áll távol Istentől a szép dolgok és a luxus, és hogy ott is képviseljük Istent. Nem tudom, hogy azt így, hogyha olvastátok a Lídia történetét, olvassuk benne, hogy mielőtt megérintette Isten a szívét, azelőtt is járt imádkozni, szombatonként ráadásul, és ez nagy kockázatot vállalt vele, az üzletét bezárta ilyenkor, és ment valamelyik tóhoz imádkozni több nővel is, és mégsem volt átütő ereje. És onnantól lett átütő ereje, hogy Isten megérintette a szívét. Mi az én dolgom? Minek lehet átütő ereje most az életemben? Az is engem személy szerint nagyon megérintett, hogy ugye ez az a rész, ahol Pált börtönbe zárják, ugye csúnya dolgokat mondanak róla, és akkor nyilván a börtönőrér is, de én úgy gondolom, hogy legalább annyira, sőt szerintem inkább azért, de ezzel vitatkoztunk Jalival, hogy a gyülekezet hírnevéért itt kérte, hogy kérjenek tőle bocsánatot. Tehát Pál üzente az ottani vezetőnek, akik meggyanúsították, hogy kérjenek tőle bocsánatot. És nyilván ez tisztázta a börtönőrt is, de egyfajta utat adott az európai missziónak, hogy ne negatívan induljon. Tehát, hogy ahogy Lídia is tette a dolgát, kiment szombatonként imádkozni, egészen addig az egy vallásos dolog volt. De onnantól kezdve, hogy Isten megérintette a szívét, onnantól kezdve átütő ereje volt. És Pától is utána bocsánatot kértek, és tisztán tudott indulni ilyen szempontból ez a gyülekezet, és ha úgy tetszik, Európa első gyülekezete. Pál ezért harcolt, Lídia is, ha úgy tetszik, mindenit feláldozott és harcolt, és szeretném így feltenni nektek a kérdést, hogy ti miért harcoltok, vagy kiért harcoltok. Nagyon tetszett az a megfogalmazás, így a Covid alatt jött elő, nyilván az üzletünkkel kapcsolatban is, hogy háborúban másképpen harcolunk. Amikor idézőjelben meg akarunk kaparintani, mert vannak olyan időszakok, hogy csak úgy jönnek az ügyfelek, és alig bírod, és alig várod, hogy na végre lezártuk, és elment. És már nem is idézőjelben, nem is kívánod annyira, hogy na, egy újabb, de ugyanígy igaz a keresztény életünkre, és hogy vannak olyan termékeny évek, hogy egyszer csak jön. És vannak olyan évek, amik nehezebbek, vagy már nem olyan a kapcsolatom, vagy nehezebben szedem össze magam, hogy Bibliát olvassak, vagy imádkozzak. De egyszerűen háborúban, és most háborúban, másképpen harcolunk. Tehát azok háborús időszakok, amikor nehezebben tudom rávenni magam, vagy ha akadályok vannak. Úgyhogy ezt javaslom, vagy magamnak is, hogy gondoljuk át, hogy miért harcolunk.
Azt fejeztem én be itt az előbb, hogy mert az ő testének tagjai vagyunk, és az ő testéből és az ő csontjaiból valók. És hát ezzel a csontról akarok beszélni. Mi az ő testeinek tagjai vagyunk. Krisztus teste a gyülekezet, ugye azt mondjuk. Lehet, hogy látjuk azt az idilli képet, amit fölfest Isten elénk, hogy mi az ő terve az én életemmel, mi az ő terve a te életeddel, vagy mi az ő terve ezzel a gyülekezettel. Nem tudom, hogy elértétek-e már azt a célt, amit kitűztetek célul, vagy van még előre, van még mit tenni. És lehet, hogy vannak olyan területek az életedben, amikben nagyobb álmod és nagyobb hited volt, és elengedted őket. És ott ilyen száraz csontokat látsz, hogy az igazán az... Ha valaki így megkérdezné, mint ahogy Ezékielt, ő megkérdezte Isten, amikor elvitte egy helyre, és azt mondja, hogy ülj az Úrnak a kezein rajtam, Ezékiel 37, és kivitt engem a lélek által, és letett engem a völgy közepette, mely csontokkal volt tele, és átvitt engem azokon körös körül, és nagyon sok volt, és igen, megszáradtak volt. Lehet, hogy látod azokat a dolgokat, hogy igen, Isten ezt mondta, de a valóságban nem ezt látom. A valóságban ezeken a területeken az életemben száraz csontokat látok. És igazából hitem sincs, hogy ott valami megváltozzon. Akkor Isten megkérdezte Ezékieltől, hogy emberfia, szerinted életre kelnek ezek a csontok? Ezékiel nem volt egy nagy vakmerő, azt mondta, hogy Uram, te tudod. De aztán Isten megkérdezte még egyszer. És másodjára is azt mondta, hogy Uram, te tudod. Lehet, hogy van egy elhívás az életedre, ami ott van benned, de azt elengedted, mert látod a sok száraz csontot. Látod a sok problémát, látod a sok kihívást, látod, ahogy megváltoztak a körülmények. Most már nem lehet. Most már eltelt egy csomó minden. Ismerek olyan embert, amiket láttam, hogy ott van az életében az elhívás, és 10 év múlva is ugyanúgy tett bizonyságot, hogy várom azt, hogy mit tegyek arra az elhívásba. És 15 év múlva. De azért vagyok hálás, mert akire most gondolok, ő lehet, hogy 15 év múlva, de helyreállt az élete, és végre beállt az elhívásba. És akkor megkérdi Isten tőled, hogy szerinted van-e ott lehetőség helyreállásra? Vagy nincs? Vajon felélednek ezek a csontok? És akkor azt mondja egy kulcsként Isten itt Ezékielnek, hogy profétálj. Azt mondja, menj és profétálj a száraz csontoknak, hogy álljatok helyre. És elkezdett Ezékiel profétálni. És először ismerjük a történetet, először csak ilyen hússzafatok lettek rajta, de élet nem volt benne. Hát akkor lettek a hullák, ugye? Tehát ez így. És aztán meg életre keltek. Jöttek a szelek, és életre keltek. Mi az, amit ebből nekem most így üzenet lett, és így szeretnék hogy megosztani, hogy azon a területen, ahol ezt látod az életedben, ott merj nyugodtan profétálni. És életre fognak kelni. Az az elhívás, az a szolgálat, azok a területek az életedben, amit eddig átengedtél esetleg, és az ördög ott uralkodik rajta. Profétálj, és menjenek ki azok az életedből, hogy ott élet tudjon keletkezni. Akár nőként, akár férfiként. Lehet, hogy amikor az alkalom előtt imádkoztunk, az a kép jelent meg előttem, hogy Isten férfiakat is akar helyreállítani az ő családjukban. Hogy profétálj, hogy azok a dolgok, amikben eddig nem helyesen tettél, azokban Isten adott egy kegyelmet, és mostantól ráállít az életedet egy sziklára, Jézus Krisztusra. És hidd el azt, hogy higgy az igének. Ne azt lásd, amit a valóság, hanem azt hidd, amit Isten mond. Ha Isten azt mondja, hogy ő helyreállítja a gyülekezetet, Krisztus testét, mire ő visszajön, és arról tettünk bizonyságot, fölemeltük a kezet, látjuk az ő visszajövetelét, akkor azt hidd el, hogy Isten helyreállítja. Ne azt hidd el, amit látsz. Mert ha azokat kezded elhidni, amit látsz, akkor nem tudsz a hitembere lenni. Akkor azok elvisznek. Mert mindig lesz egy olyan dolog, amit tudok látni, ami elbizonytalanít, elbátortalanít, elveszi a kedvemet dolgoktól. Jézus azt mondja a tanítványoknak, akkor, amikor annyira nem szerették őt, Jézust, és járkálott, és azt mondja, hogy tanítványoknak, hogy emeljétek föl a szemeteket, és lássátok, hogy gabonák már érettek az aratásra. És vajon miért mondta, hogy emeld föl a szemedet? Mert föl kell nézek abból a problémából, benne vagyok, mert nem látom meg, hogy Isten mit akar tenni, és föl kell, hogy onnan nézzek. Bármit is látsz, az igének így. Ha Isten azt mondta, meg fog történni. 2 Timóteus 3-ban azt olvassuk, hogy látod az utolsó időket. Azt mondja a Timóteusnak, ezek lesznek az utolsó időkben. De ad egy útmutatást, hogyha ezeket látod, akkor van egy helyreállási lehetőség. És azt mondja, de te maradj meg azokban, amiket tanultál, amik rád lettek bízva, tudván, hogy kitől tanultad, és hogy gyermekségettől fogva tudod a szent írásokat, amely téged bölcsé tesznek az üdvössége Krisztus Jézusban való hit által. Mert a teljes írás Istentől ihletett, és elég mindenre. A teljes írás ott van, és helyre tud állítani. Harc van, azzal fejezte be Mari. Igen, harc van. De Jézus győzött, és ma a te hited által tudsz győzni. Amen.